Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jézus hív, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és kezdjük Isten tiszteletünket a 488. dicséret első versének éneklésével. E szép reggeli ének, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, így kezdődik. A 488. dicséret első versét énekeljük.
Hallgassa meg a gyülekezet Istennek ma is hozzánk szóló igéjét, a példabeszédek könyve 4. fejezetéből, a 18. verstől a 27. versig. Nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet Isten igéjét. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály, nem tudják, miben botlanak majd meg. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne tévedd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tartsd távol szától a családságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesed magad elé nézz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra. Tarts távol lábadat a rossztól.
Végezze el Isten lelke bennünk, hogy az igének befogadói, megtartói és megcselekvői lehessünk. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Kezdődik a 130. Zsoltár, amelyet mind a 4 versével énekeljünk.
Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Az Úrtól van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő
egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy azt a mérhetetlen távolságot áthidolja a te szereteted, amely a síralmas mélységtől az örömteli mennyei magasságig tart. Énekeltük örömmel és hálás szívvel, hogy szent vagy, mindenható Istenünk, aki örök szeretet vagy, végtelen, véghetetlen kegyelem. És köszönjük, hogy a te mennyei hazádba, a te mennyei országodba, az Isten országába hívsz bennünket a síralmas mélységből, a halál árnyékának völgyéből, mert a te hatalmad, a te irgalmad fel tud bennünket emelni minden mélységből. Köszönjük, hogy ennek jele és ajándéka ez a mai Isten tisztelet itt és szerte a világon, hiszen a halál feletti diadalt, Jézus Krisztus feltámadásának napját ünnepeljük minden vasárnap, és köszönjük, hogy ebben a diadalban benne van, hogy a mi életünk egész volta valóban megoldást, megváltást, szabadulást, reménységet találhat ő benne. Köszönjük neked, Urunk, hogy amint vagyunk, sok kérdéssel, sok bűn alatt, hallva a hívó hangodat eljöttünk most, és itt lehetünk vágyva, várva, hogy hozzánk hajolsz, és kivonsz bennünket a mélységből, a pusztulás gödréből, és sziklára állítod újra lábunkat, és megerősíted lépteinket. Légy áldott a te üdvözítő, szabadító, mentő munkádért, tervedért. Légy áldott az igédért, amellyel keresel és megszólítasz. Légy áldott a közösség ajándékáért, hogy együtt kereshetünk és áldhatunk téged. És légy áldott a te egyszülött fiadban adott egyetlen reménységért, amelynek jele a megterített asztal most is, ahol bűnbánattal megállva bocsánatot nyerhetünk, erőt kaphatunk, hogy tovább menjünk az úton. Kérünk, szólj bele az életünkbe most is, áldj és szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Jézusért kérjük, megváltónkért, áraszd ki és küld ránk a te szent lelkedet. Amen. Készüljünk testvérek az ige hallgatására a 172. dicséret éneklésével. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom most számotokra. írva található a már olvasott bibliai szakaszban, a példabeszédek könyvében. Újra olvasom a 4. fejezet 23. versét, mely így szól. Minden féltre őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, áldott az Isten és áldott az ő igéje, mert életnek beszéde. Életünket mélységében érintő szó, amely eligazít, utat mutat, irányt szabhat, reményt adhat nekünk. Nagyon komoly és nagyon gyakorlati kérdést érint ma is az ige. Mit kell leginkább óvni, félteni és őrizni az életünkben? Azt gondolom, hogy sok és sok féltve őrzött dologhoz kötődünk, ragaszkodunk. És jönnek idők, amikor nem csak leértékelődnek, hanem teljesen el is értéktelenednek, és jó esetben át is értékelődnek dolgok az életünkben. Válságos idők, amelyek arra kényszerítenek bennünket, hogy rendet tegyünk az értékek világában, önmagunkban. Arra való idők, hogy helyes értékrend határozza meg végre az életünket. Hittel vallom, ezek rendelt idők. Hiszen megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek, megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Olvassuk Isten szavában. A kérdés azonban az, testvérek, hogy felismerjük-e az idők jeleit. Milyen időket élünk? Mire valók ezek? Miért rendeltettek ezek? Általánosságban a következő érték fogalmakkal találkozik az ember. Van úgynevezett objektív érték, amelyik teljesen független a megállapítójától, és független a helytől, független a kortól is. Ez az érték, ez mindenkor és mindenütt ugyanaz. Vegyük például 1 kg kenyér táp értékét. Ez az érték nem változik, nem függ sem az időtől, sem tértől. 1 kg kenyér tápértéke itt és másutt, most és tegnap és holnap ugyanaz marad. Az azonban, hogy ez milyen érték az ember számára, az a szükségtől függ. Ez a szubjektív érték. Hiszen jólétben és éhségben egészen más 1 kg kenyér értéke. És természetesen az ára is más, függően a gazdasági helyzettől, a gazdaság helyzetétől. Ez az úgynevezett csereérték, amelyik időről időre változik. Van tehát objektív, szubjektív, van csereérték. A megdöbbentő az, testvérek, hogy az ember életének értéke, amelyik objektív érték lenne, változatlan, drága érték lenne, mégis szubjektív értékké válik, sőt, csereértékké. Mert van társadalmi érték is. És megdöbbenve tapasztaljuk, hogy megkülönböztetnek embert és embert, attól függően, hogy milyen korú, megkülönböztetnek embert és embert, attól függően, hogy milyen bőrszínű, hogy milyen nemzetiségű, megkülönböztetnek embert és embert, attól függően, hogy milyen iskolázottságú, milyen családi állapotú, és sorolhatnám tovább a megkülönböztetéseket. Sokan vannak, akik szenvedik ezt az igazságtalan megkülönböztetést. Nem megyek mélyebbre, és nem kezdem elemezni, de a munka erő piacon, úgymond. Rassan valóban szubjektív értékké válik az ember. Testvérek, azonban tükrözi ez, hogy milyen szubjektív mérték az, amivel az ember méri önmagát meg a másikat, és milyen egyoldalú és milyen mérhetetlenül hamis ez a mérték. Önző mérték, ahogyan én a másikat mérlegelem, valamilyen érdek szempont szerint. Milyen értékes a másik. William Shakespeare, harmadik Richard angol király zsarnoki alakját mély ember ábrázolással rajzolta meg, aki számára mások élete mit sem ért. Akkor azonban, amikor egy vesztett csatában az élete forgott kockán, így kiáltott: lovat, lovat, országomat egy lóért. És nem akadt egy sem, hogy elmeneküljön. 33 évesen, két évi uralkodás után ott veszett a csatában. Mit is ér a királyság, ha az életünk forog kockán? Ő mindent azért tett, hogy király legyen. Az útba lévőket kivégeztette. De az élet a saját élete. Fel kellett, hogy ismerje, és természetesen ez az élet ösztön munkálta kiáltásában több, mint a földi uralkodás, a hatalom és a birtoklás. Ugye elgondolkoztam, testvérek, vajon mi nem akarunk ilyen királyok lenni? Hát mondhatjuk így, kis királyok, nem ilyen nagy király, csak ugye magunk életterében. Mindent elkövetni azért, hogy uralkodjunk, hogy hatalmat gyakoroljunk, hogy birtokoljunk dolgokat. Ha útban vannak dolgok, emberek, nem gázolunk át rajtuk. És bizony eljöhet a pillanat, amikor a kis királyságaink vesztett csatáit kell vívnunk. Amikor magunk is vesztett csatákba jutunk, mert kimegy a lábunk alól a talaj. Mert vannak nagyobb királyok, akik legyőznek minket. A kérdés, hogy felismerjük-e, megértjük-e, hogy igazán mi az igazi érték. A tékozló fiú hátra hagyta az atyai házat, kis királyként szabad életet kívánt élni, aztán elfogyott a királysága. Elfogytak az alattvalók, elfogyott a pénze, és éhezni kezdett. Vesztett csatát vívott, de akkor végre magába szállt, és felismerte, hogy az atyai házhoz tartozni az atyai házban élni, ez minden önállóságnál nagyobb ajándék és nagyobb kincs. Még béresként is az atyai házban, nem fiúként. Jobb lenni, mint kiskirályként eltékozolva átélni a nyomorúságot. Ő megtért, hazatért. És ebben a közösségben helyreállt az élete. Csodálatos, hatalmas módon, mert az atya irgalmas kegyelme magához ölelte őt. Testvérek, Isten igéje, amelyet most olvastam, nyilvánvalóvá teszi, hogy mire kell leginkább és mindennél jobban vigyáznunk. Azt mondja az íge, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ha őrzöd féltve azokat, amelyek fontosak neked, s manapság sok dologra tekintve figyelünk most így. Azt mondja az ige, őrizd mindennél jobban a szívedet, mert ez a legnagyobb kincs. Ez a legnagyobb érték. Mert tudnélik, hogy mivé lesznek, és mivé tesznek bennünket a minket ért dolgok, az azon múlik, hogy milyen a szívünk. Hogy mi van a szívünkben. Mert testvérek, a szív, az emberi élet centruma, az érték rendünk központja, és hogy mondjam most így, annak a helye, ahol a dolgok, amelyek érnek bennünket, átkódoltatnak. Próbálom magyarázni, mit értek alatta. Ez az átkódolásnak a helye. Tudnélik, közvetlenül a szív természetén és a szív tartalmán múlik, hogy a külső és a belső hatások mire vezetnek el. Milyen cselekvéshez vezetnek minket. Sokféle dolog ér bennünket, de hogy mivé lesz az életünkben, és mivé lesz rajtunk keresztül mások számára, és az azon múlik, milyen a szívünk, mi van a szívünkben. Hogy rendeződnek, hogy értékelődnek a szívünkben a dolgok. A szívünkben motívumok vannak, testvérek, mégpedig azok a motívumok, amelyek az ember számára a legfőbb értékeket képviselik. Jézus így mondja ezt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót. És a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mi van a szívben? Mi van a szívünkkel? Ezen múlik, hogy mi jön ki belőle. Akármi ér, mi jön ki belőle. Mert testvérek, az jön ki belőlünk, ami bennünk van. És figyeljük meg, testvérek, a bűn lényege, a teljes szentírás fényében többek között az, hogy az ember a szívét elfordította Istentől, és a gonoszhoz fordította. Elfordította attól, amit Isten mondott, és odafordította ahhoz, amit a kísértő mondott. Nem kell az Isten szava, olyan leszel, mint ő, majd eldöntöd te, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit tett az ember? Látszat szerinti jó helyett, illetve az igazi jó helyett a látszat szerinti jót választotta, amit ő maga ítélt egy becsapás által jónak. Isten helyett a gonoszra hallgatott. És testvérek, ez azt jelenti, nagyon őszintén, nagyon világosan fogalmazzuk meg a magunk számára, hogy megtérés nélkül tudnélik elfordulás, és Istenhez, a rossztól való elfordulás, és az Istenhez fordulás nélkül csak és kizárólag gonosz jön ki a szívünkből. De csodálatos üzenete a Szentírásnak: lehet megtérni. Lehet Istenhez fordulni. Lehet imádkozni Salamon királlyal együtt, aki, amikor Isten azt mondta, kért tőlem, nem gazdagságot kért, nem királyságot kért önmagában, nem uralmat, hanem bölcs szívet. És testvérek, az a kifejezés ott a héber eredeti szövegben azt jelenti, hogy halló szívet kért. Istenre hallgató szívet kért. Ez a bölcs szív. Ez a jó szív. Amelyikbe az Isten szava, az Isten gondolatai áradnak be, és ezek hatnak, ezzel telik meg. Ez határozza meg, hogy mivé válnak ezen keresztül a dolgok. Lehet ma is, testvérek, kérni bölcs szívet. Lehet kérni azt, hogy Uram, adj új szívet, amely valóban rád hallgat. Nyája szelíd, szelíd jó szívet. Ahogyan olyan szépen énekeljük egy evangéliumi énekünkben. Mert akkor, testvérek, a szívünk már nem a gonosz uralmi területe lesz, hanem Jézus Krisztusé. Testestől, lelkestől, nem a magamé, hanem az én megváltómé vagyok. És akkor, de csak akkor, jó jön ki a szívemből. Ha arra hangolódom újra és újra, amit ő mond nekem, ha ezzel telek meg, akkor jó jön ki a szívemből. Mert jóval telik meg. Ilyen szívről beszél Salamon, hiszen ő írja azokat a szavakat, mondatokat, amelyeket a lélek ihletésére mi magunk is olvastunk itt a példabeszédek könyvében. Igen, ebből a szívből, ebből nem a halál, nem a gonosz, hanem a jó, az élet jön ki, ezért mondja, innen indul ki az élet. És ezt a szívet kell, testvérek, megóvni, megőrizni minden féltett dolognál jobban. A halló szívet, a bölcs szívet, az Istenre hangolt szívet. Mert ezen múlik, hogy mivé lesznek a dolgok az életünkben. Testvérek, erre a szívre kell lakatot tenni. Nem csak az ajtóinkra. Ezt kell őrizni a legkülönbözőbb módokon, amit Isten elénk ad. Nem csak azokat az értékeinket, amelyeket ma szeretnénk, ha lehet megőrizni, megtartani, megóvni. Mindennél jobban, azt mondja az ige, őrizd meg a szívedet, mert ebből jön ki az élet. Erre kell lakatot tenni, testvérek, a kísértő ellen, saját istentelen kívánságaink ellen, az istentelen világi kívánságok ellen. Olyan jó látni Jézust, amikor a kísértés történetében Jézus ellenállt, védelmet mutatott fel a kísértővel szemben, és ez mindig így hangzott, meg van írva. És ez, ami meg volt írva, szívébe volt írva, és ezt oda tartotta a gonosszal szembe, a vágyakkal szembe, és győzelmet aratott. Testvérek, ha ez van ott a mi szívünkben is, akkor mi is győzelmet aratunk. Ha megtelik a szívünk az Istentől kapott szóval, jóval, az ő útmutatásával, akkor meg tudunk állni a kísértések között. Ahogyan mondtam, az értékeink őrzéséről gondoskodunk. A válságos időkben keressük a legmegfelelőbb megoldásokat. Tele van ezzel most a világ. Valakivel beszélgetünk, szinte majdhogy nem erről van csak szó. Hogy lehet megőrizni ebbe a válságban, ahol úgy tűnik nagyon sok veszni fog az értékeinket. És az ember a legmegfelelőbb megoldást keresi. Mindenki ezzel van elfoglalva. Isten igéje azonban ma újra sorrendet állít elénk. És ez ma is örömhír, testvérek. Hiszen alapvetően És úgy szeretném a testvérek szívébe vésni ezt. Alapvetően a szívünkre kell leginkább figyelnünk. Mert akkor vagyunk, testvérek, a legnagyobb válságban, ha a szívünket ragadja el a hamisság. Ha a szívünket lopja el a tolvaj, ha a szívünket emészti meg a lelki moly, ahogyan Jézus mondja, gyűjtsetek kincseket a mennyben, ne a földön, mert hát tudnotok kell, itt a földön ellopják, megemésztik, semmivé lesz. De a legnagyobb baj, testvérek, nem az, ha ezek elvétetnek, hanem az, ha belül a szívünk kerül újra a gonosz, a hamisság uralma alá. Ha a szívügyünk, testvérek, nem az élet forrásához köt minket, ha a szívügyünk nem az élő Isten és a vele való közösség, ha nem az ő országa az első az életünkben, akkor nagy-nagy baj lesz. Mert a külső válság belső válságot is jelent majd. Mert akkor az életünk mindenestől elveszetté válik. Ha nem abba kapaszkodunk, aki elvehetetlen, örökké való szeretettel szeret bennünket, akkor elveszítünk mindent. A kérdés tehát, kire hallgatunk, testvérek? A kérdés, hogy mivel van tele a szívünk. Ezért nagy ajándék, hogy itt vagyunk. Ezért, testvérek, mindennél többet ér, hogyha a vásárnapja nem a vásárnapja, hanem az Úr napja számunkra. Hogy azzal telik meg a szívünk, ami igazán értékes. Mert akkor a válságos időkben is lesz megtartó erő az életünkben. Egyébként pedig széthullik minden. Ha Isten gondolatai, szavai töltik be, akkor minden hatás valóban átkódolódik. És valóban másként fogunk átélni dolgokat, és mássá lesznek azok, maguk a dolgok is, mi is, és a dolgok is velünk együtt, sőt, még a környezetünk is, ha valóban a szívünk helyén van. És a szívünk ura valóban az Úr. Isten lelke elém hozott két hajóutat, Jónás próféta és Pál apostol hajóútjait. Jónás próféta hajóútja engedetlenség miatt, az ő engedetlensége miatt viharhoz vezetett. A lényege az volt, hogy nem akart hallgatni az Úr szavára, rossz hajóra szállt. Voltál már te is így? Amikor mondott valamit az Úr, de te azt mondtad nem. Ő arra, én erre. Hát ezt tette Jónás próféta. Miatta majdnem hajótörés szenvedtek a vele utazók. Testvérek, tudomásul kell vennünk, hogy a mi engedetlenségünk hat a környezetünkre. Isten embereiként nem lehet büntetlenül engedetlenkedni. Annak következménye van. Ha mi nem az Úr szavának engedünk, testvérek, egyénként és közösségként, és így is merem mondani, egyházként, az mások válságát is eredményezheti. Mert bennünket Isten megtartó sóként helyezett a társadalomba. És a társadalom szétbomlik, ha mi nem vagyunk sók, ízünket veszítjük. Pál apostol hajóútja a környezete engedetlensége miatt, oda nem hallgatása miatt vezetett viharhoz. Nem Pál volt az engedetlen, a környezete. Nem hallgattak a jó szóra, hogy tudnélék nem kellett volna tovább hajózni. Pál megmondta nekik. Testvérek, azonban az ő úrra hallgató engedelmessége, bizalma, bár hajótörést szenvedtek, mégis egyetlen esély volt az életben maradásukra. Vagyis az ő hite és az ő engedelmessége mások életét is megmentette. Mert testvérek, ha mi hitből élünk és hitben élünk, és kimondjuk a kimondani valót, és figyelmeztetünk, és ugyanakkor abban a hitben vagyunk, hogy az Úr kezében van az életünk, a sorsunk, a válságunk is, akkor ez megmentésül lesz mások számára, a hajón velünk utazók számára is, a társadalom számára is. Ha mi egyénként és egyházként, közösségként engedelmesek vagyunk, és hiszünk a mi Istenünknek, még a hajó törés túlélését is lehetővé teszi. Mert nem arról van szó, hogy nem érhet hajótörés minket, de érhet társadalmilag is. A kérdés csak, hogy mi folytatódik utána, és hogyan. Nézzük, Jónás sodródik engedetlensége miatt, és másokat is bajba sodor. Pál sodródik mások engedetlensége miatt, de mások megmentőjévé lesz. Jónás nagy mélységeket jár meg, Pál nagy magasságokat. Isten tartja kezében őket, az eseményeket is, sőt a környezetüket is. De láthatjuk, mit jelent, ha valaki nem őrzi a szívét, a halló szívét, és mit jelent, ha őrzi azt. Testvérek, saját személyes életünk és környezetünk összefüggései ma is ehhez hasonlóak. Ma is vannak miattunk, és vannak mások miatt is viharok és válságok. Nem kerülhetjük el őket, de egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan hatnak ránk, és mi hogyan hatunk másokra. Nem mindegy, hogy alszunk a hajó alján, mint Jónás, és bedugjuk a fülünket, és becsukjuk a szemünket, úgy kell ráébreszteni másoknak minket, hogy mit is tettünk. Mert aztán ráébred, és meg is vallja Jónás. Nem mindegy, hogy alszunk, vagy a vihar kellős közepén nyitott füllel, és nyitott szemmel, hálával megtörjük a kenyeret, ahogyan Pál tette, és mi ébresztünk rá másokat arra, hogy az Úr ígéretei igazak, és ő megtartja az övéit, és úgy lesz, ahogyan ő kijelentette, és értük az övéért, másokon is könyörül. A kérdés mi, melyik utat járjuk? Testvérek, nem mi vagyunk a helyzet urai, de a helyzet ura, a világ ura. Ura az eseményeknek. Testvérek, a dolgok az ő kezében vannak. A viharok, a válságok. Nekünk mindig vele van dolgunk. Akik hiszünk, tudjuk. És Isten rendelt időket, hogy helyre álljanak a dolgok. Ezért hát testvérek, ne tévesszünk célt. Ne arra figyeljünk csupán, hogy milyen módon lehet megmenteni, megóvni, megőrizni a külső életünk feltételeit. Sokkal inkább arra figyeljünk, hogy hogyan lehet megőriznünk a belső ember központját, a szívünket, az értékrendünk központját, mert innen indul ki az élet. És ez testvérek azt jelenti, hogyha a szívünk Jézusé, akkor van és lesz élet számunkra örökre. Akkor is, ha külső értelemben hajótörést szenvedünk, akkor van jövőnk, akkor van reményünk. Mert az élet forrása felbuzog újra. Ott, ahol a szívből nem az élet indul ki, hanem ahol a halál uralkodik, ahol csak a földi létezés feltételei az elsődlegesek, ott összeomlik minden. Hallottuk az igében, ezt megelőzően, az ige, a felolvasott igét megelőzően, a példabeszédek könyve mondja, az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, amely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály, nem tudják, miben botlanak majd meg. Micsoda különbség. Egyre világosabb, vagy egyre sötétebb a világ számukra. A hívő ember számára egyre világosabb. Egyre világosabban lát. Egyre világosabban értékel. Egyre világosabban látja, mi a valódi érték, és mi a talmi, értéktelen hiába való. És a hívő ember testvérek Pállal együtt még azt is megvallja, a meghalás is nyereség. Miért? Mert az élet számára nem a munka, nem a család, nem a létezés, nem a siker, nem a boldogulás, nem a birtokolható földi kincsek önmagukban, hanem Krisztus. Nékem az élet Krisztus, a meghalás is nyereség. Micsoda más szemlélet, micsoda más gondolkodás. Testvérek, minden féltre őrzött dolognál jobban óvjuk a szívünket, mert onnan indul ki az élet. Adja Isten, hogy az ő életbe vágó valóban szívünket érintő szava nem újjon el. Nyomtalanul, és ne menjünk el érintetlenül. Kérjünk mi is bölcs szívet, őrá hallgató szívet. És akkor mássá leszünk, és mássá lesznek a dolgok. Hiszen így van, és így lesz. Ámen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy helyre állítod újra és újra az értékrendet az életünkben. És köszönjük, hogy most is tanítottál bennünket, hogy mindennél jobban a szívünket őrizzük. Áldunk téged, hogy te kegyelmedből és lelked által valóban olyan szívet teremthetsz, adhatsz nekünk, amely veled van tele, amely megtartó, életet adó, életet munkáló szív. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen. És a nehéz időkben elcsügged a szívünk, vigasztalás igédben, Urunk, te adj nekünk. A földön, ha elvesztjük szerelmünk tárgyait, maradjon meg mellettünk szerelmed és a hit. Mert a földi jó és szerencse mulandó, mint magunk, de a hit drága kincse, örök és főjavunk. Kérjük, Urunk, hogy teljen meg ennek bizonyosságával az életünk. Így kiáltunk hozzád most a mi szeretteinkért, így kiáltunk hozzád a válságban lévőkért, lelkileg és fizikai értelemben, testi állapotukban. Kérünk téged gyászolóinkért, betegeinkért, munkanélküliekért. Kérünk a mások által leértékeltekért. Könyörülj, hogy meglássuk, felismerjük, drága és becses az életünk számodra, mert a legdrágábbat, a te egyszülött fiadat adtad értünk, hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Kérjük, Urunk, hogy áld meg az életünket, gyülekezetünk minden tagját, áld meg, hogy betölthessük a hivatásunkat, küldetésünket. Kérünk téged a megszületett gyermekekért, a megkereszteltekért, áld és vezesd őket, hogy megismerhessenek téged. Kérjük, járj előttünk a hétköznapok útján, a dolgaink közepette, és kérünk téged, hogy adj reményt és hitet a szívünkbe, látva téged, ígédet szívünkbe zárva, téged követve, és téged áldva. Kérjük, hallgass meg így, Jézus Krisztusért, megváltónkért. És a mi személyes imádságunkban is kérjük, hallgass meg a kérésünket. Áldott vagy, Urunk, hogy meghallgattad kiáltásunk szavát. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.